14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Több mint 8200 ajánlóívet nem vittek vissza határidőre a jelöltek és jelölő szervezetek az áprilisi országgyűlési választás aláírásgyűjtése után. Tájékoztatott a Nemzeti Választási Iroda. A jogszabály szerint minden le nem adott ív után 1000 forint bírságot kell fizetni, amiről a választási bizottságok március 14-éig döntenek. Az összesítés alapján a legtöbb ívet a Normális Élet pártja, a Középen Állók pártja és a Jobbik nem szolgáltatta vissza. Az országos listát állító szervezetek közül a Demokratikus Koalíció több mint 900, a Magyar Kétfarkú Kutya párt 650, míg a Mi Hazánk mozgalom több mint 200 ív után számíthat büntetésre. A Fidesz-KDNP 30, a Tisza párt pedig 9 ívet nem juttatott vissza. A mulasztás miatt kiszabható bírságok összege országosan meghaladja a 8 millió forintot. Nyilvántartásba vette a szlovák nemzetiség országos listáját a Nemzeti Választási Bizottság az áprilisi országgyűlési választása. Ezzel összesen 12 nemzetiség állíthatott listát, miután a szerb önkormányzat határidőre nem döntött a jelöltekről. A szlovák lista első helyén Paulik Antal szerepel, aki a választás után szószólóként képviselheti közösségét a parlamentben. A nemzetiségi önkormányzatoknak a listaállításhoz a választópolgárok legalább 1%-ának ajánlását kellett összegyűjteniük. A jogerőssé válás után a szlovák önkormányzat is delegálhat tagot a választási bizottságba. Ukrajna követelései ellentétesek Magyarország érdekeivel, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs hangsúlyozta, a kormány nem támogatja a háborúba való belépést, a fegyverszállítást, sem az olcsó orosz energiáról való azonnali leválást, mivel ez veszélyeztetné a rezsicsökkentést és a gazdasági stabilitást. A politikus közölte, hogy Brüsszel az olajszállítások korlátozását tervezi, ami Magyarország mellett Szlovákiát is súlyosan érinteni. Az igazgató kitért arra is, hogy a hatóságok fokozottan védik a hazai energetikai létesítményeket az esetleges szabotázs akciók ellen. Beszélt továbbá arról a két ukrán pénzszállító autóról is, amelyeket jelentős mennyiségű valutával és arannyal állítottak meg a vámosok. Az ügyben vizsgálat indult. Átadták a Dizseri Tamás szeretetszolgálati díjat a fővárosi Hold utcai református templomban. Az idei elismerést Topolánszki Zsindei Katalin klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Betesda Kids alapítója vehette át életműve elismeréseként. Az ünnepségen Balogh Zoltán püspök Pál apostol szavaival emlékeztetett: az erősek tartoznak azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzák. Steinbach József, a zsinat lelkészi elnöke ige hirdetésében a cselekvő isteni szeretet fontosságát hangsúlyozta. A díj ifjúsági tagozatát idén Dér Orsolya gyermekgyógyász rezidens és Sári Jonka szaknővér érdemelte ki áldozatos munkájáért. A kitüntetettek a Betesda Gyermekkórház közösségében végzett kimagasló szakmai és hitéleti tevékenységükkel mutatnak példát. Topolánszki Zsindei Katalin munkássága során nemzetközileg is egyedülálló diagnosztikai rendszert fejlesztett ki a koragyermekkori intervenció területén. A Kína és az Egyesült Államok közötti párbeszéd elengedhetetlen a nemzetközi feszültségek elkerüléséhez, jelentette ki a kínai külügyminiszter Pekingben. Wang Yi hangsúlyozta, a párbeszéd hiánya globális károkkal járó konfrontációhoz vezethet, ezért alapos előkészületeket sürgetett a magas szintű egyeztetésekhez. A tárcavezető bírálta az erőpolitikát és az iráni konfliktus kapcsán azonnali tűzszünetre szólított fel, kiemelve, hogy a háború nem megoldás a problémákra. Hozzátette, a kínai gazdaság továbbra is a stabilitást és a nyitottságot képviseli a világban. Az ilyenkor szokásosnál 7-8 fokkal melegebb volt a szombati csúcshőmérséklet, tájékoztatott a Hungaromet, míg az éjszakák sokfelé fagyosak maradtak, nappal országos átlagban 17 fok körül alakultak a maximumok. Az idei év eddigi melegrekordja a Nógrád vármegyei Széchenyben dőlt meg, ahol 19,2 Celsius fokot mértek. Budapesten, Újpesten is kifejezetten enyhe volt az idő, ott 18,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérő higanyszála.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült időre számíthatunk, majd később északnyugat, észak felől némi fátyol felhőzet érkezik. Csapadékra nem kell számítani. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Let our praises remind all the darkness of how great and how mighty our God is. For the battle belongs to the Lord and no one else. We are standing in holy defiance. We're declaring aloud in the silence that the battle belongs to the Lord and no one else. No one else. We'll sing hallelujah for all hell to hear. Shout out Hosanna above every fear. Strongholds will crumble like castles of sand. We are marching on. We're marching on. Unstoppable kingdom advances as we take back the ground from the darkness. The battle belongs to the Lord and no one else. You're the banner we raise in the chaos. No, the gates of hell won't stand against us. The troubles, the trials, the shadows, the sorrows, the long nights, the hard fight. We are the prophets, the voice in the darkness, declaring the battle is yours. We'll sing hallelujah for all hell to hear. Shout out Hosanna above every fear. Strongholds will crumble like castles of sand. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Potápi Árpád János tehetséggondozó program.
Ugye Potápi Árpád János államtitkár úr, képviselő úr váratlan, hirtelen halála 2024 őszén. Mindenkit nagyon megrázott, ezt túlzás nélkül mondhatjuk, hogy nem csak a Kárpát-medencében, hanem a világon mindenhol, ahol magyarok élnek. És gyakorlatilag a felocsúdás után szinte azonnal jött az ötlet, hogy hozzunk létre egy alapítványt az emlékére.
Cselekvőképesség a Mentés másként konferencián.
A 7. Mentés másként konferencia témája igen a cselekvőképesség. Ez alatt arra gondolunk, hogy a kritikai pedagógiai elvei szerint és a demokratikus oktatást képviselve meg szeretnénk találni vagy mutatni a neveléstudománynak azokat az elveit és módszereit, amelyekkel a tanárok cselekvőképessé tudnak válni.
12 éves lett a Tesó blog.
Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk.
Európa 7 legveszélyeztetettebb örökségi helyszíne közé került az Őralja Boldogfalvi Református templom.
A 7 most endangered, magyarul a 7 legveszélyeztetettebb, az Európa Nostra egyik legfontosabb európai programja, amely a legsérülékenyebb örökségi helyszínekre irányítja rá a figyelmet, és szakmai segítséget mozgósít. A Őralja Boldogfalvi templom esetében ezt a következtetést vonhatom le, hogy most akkor teljes gőzzel kihasználva ennek a úgymond lehetőségét, hogy Európa szeme elé kerültünk, és remélhetőleg nagyon sokan a hátunk mögé állnak szakmai és anyagi támogatással.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Are you past the point of weary? Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? 'Cause shame's not all it's stealing. And you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus.
He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free. And the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus. And let my
about my Jesus. Oh, Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Potápi Árpád János néhai nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő sokszor nyilatkozta, nincs magyar jövő, magyar gyermekek és fiatalok nélkül. E gondolat jegyében a Potápi Árpád János Alapítvány a magyar nemzetért meghirdeti a Potápi Tehetségprogramot. A program célja, hogy támogassa azokat a tehetséges és szülőföldjük iránt elkötelezett külhonni és anyaországi fiatalokat, középiskolás korosztályt, akik kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, aktívan részt vesznek a helyi közösség életben, és a szülőföldjükön képzelik el a jövőjüket. Március 10-e évfélig várják a fiatalok jelentkezését. Erről debreceni Tóth Gabriellával, a Potápi Árpád János Alapítvány kuratóriumi tagjával beszélgetünk.
Potápi Árpád János munkásságára emlékezik a Potápi Árpád János Alapítvány, amely nem olyan rég jött létre. Mit kell tudnunk ennek az alapítványnak a céljairól, missziójáról, tevékenységéről?
Ugye Potápi Árpád János államtitkár úr, képviselő úr váratlan hirtelen halála 2024 őszén mindenkit nagyon megrázott, ezt túlzás nélkül mondhatjuk, hogy nem csak a Kárpát-medencében, hanem a világon mindenhol, ahol magyarok élnek, és gyakorlatilag a felocsúdás után szinte azonnal jött az ötlet, hogy hozzunk létre egy alapítványt az emlékére. Ezt az államtitkár úr gyerekei, közeli munkatársai és barátai hozták létre, és ennek az alapítványnak az az elsődleges célja, hogy egyrészt emléket állítson Potápi Árpád János munkásságának, az ő életművének, tovább vigye az ő örökségét, közéleti politikai örökségét, és hát azokat a szívügyeket, ha lehet így mondani, amiért ő egész életén át harcolt, egész életén át dolgozott, és hát ez elsősorban a nemzetpolitika, külhoni magyarság támogatása, és hát Tolna vármegye az ő szűkebb hazájának a támogatása, úgyhogy az alapítvány elsősorban azért jött létre, hogy az ő emlékét őrizze, másodszorban pedig, hogy ne hagyja veszni, tovább vigye azokat az ügyeket, nemes célokat, amiért ő egész életén át dolgozott.
Ismerve a munkáját és sokszor beszélgetve vele, nem kell bemutatnunk azt a mondatot, hogy nincs magyar jövő, magyar gyerekek és fiatalok nélkül. Ez valóban sokszor hangzott el a munkássága során, e kapcsán egy felhívással is készültek.
Tehát a Potápi Árpád János Alapítvány 2025 tavaszán kezdte meg a tevékenységét. Már a tavalyi évben tartottunk egy nagy díjátadót, a Potápi Árpád János nevével fémjelzett díjat megalapítottuk, amit minden évben két személy kap, egy nemzetpolitikai vonalon, egy pedig a Tolna vármegyei vonalon, és az idei évben most, 2026-ban ráfordultunk arra a területre, ami az egyik kedvenc területe volt, a gyerekek és a fiatalok támogatására. Ugye a mottója a felhívásnak, ami el is hangzott, nincs magyar jövő magyar gyerekek és fiatalok nélkül. Ő nagyon sokszor használta ezt a mondatot, és nagyon fontosnak tartotta, hogy a nemzetpolitikában is a gyerekekre helyezzük a hangsúlyt, hisz ha nincs utánpótlás, akkor nincs jövő, akkor nincs magyarság sehol a Kárpát-medencében. Úgyhogy ezt szem előtt tartva a napokban az alapítvány megjelentette az első nagy felhívását, ez egy tehetségprogram, ami fiataloknak szól, Potápi Tehetségprogram néven indult el, és egészen március 10-ig várjuk a fiatalok jelentkezését. Középiskolás korosztályra gondoltunk, tehát a 14 és 18 év közötti fiatalok jelentkezhetnek erre a programra, mindenhonnan a Kárpát-medencéből, tehát a kárpátaljai fiatalokat is buzdítjuk, hogy jelentkezzenek ide. Ami nagyon fontos, hogy ez nem egy egyszerű tehetségprogram, hanem olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik amellett, hogy jól tanulnak, tehát kiváló tanulmányi eredményeket tudnak felmutatni, amellett a közösségben is aktívak, tehát végeznek olyan közösségi tevékenységet, legyen az hagyományőrzés, cserkészet, egyházi kulturális életben végzett tevékenység, amivel hozzájárulnak a szűkebb kis határ fellendítéséhez.
Látva ezt a programot, milyen tervek mentén szeretnélik folytatni a munkát a jövőben?
Hát ugye a program az most egy olyan fontos eleme az alapítvány munkájának, ami a tavaszi fél évet meghatározza. Ugye várjuk a fiatalok jelentkezését Magyarországról és a határon túlról. 30 tehetséges fiatalt fog az alapítvány kiválasztani, az ő személyükről az eredmények alapján a kuratórium dönt. És fontos elmondani, hogy egy nagyon szép ünnepélyes díjátadó keretében vehetik majd át az okleveleiket a parlamentben március 28-án, Potápi Árpád János születésnapján. Tehát ez egy szép esemény lesz, úgyhogy emiatt is buzdítom a jelentkezőket, meg hát nyilván az ösztöndíj miatt, amit ezzel el tudnak nyerni. De nyilván nem állít meg az alapítvány tevékenysége. A tehetségprogram után nagyon sok más hasonló programot is tervezünk még indítani. Májusban lesz egy emléktúra Potápi Árpád János emlékére Bonyhádon és környékén. Ezt a Hazajáró Egyesülettel közösen szervezzük. Júniusban, májusban, júniusban Csíksomjón is lesz megemlékezés, ahol tavaly emléktáblát avattunk a tiszteletére, emlékére. Ott is koszorúzás lesz, megemlékezés, és az őszi időszakra is készülünk tervekkel, amelyeket majd időben fogunk ismertetni.
Visszatérve a felhívásra, a Potápi Árpád János Alapítványnak van egy honlapja, amely rengeteg információ, ez a teljes kiírásra is találkozhatok, ez pedig a www.potapialapitvány.hu programok aloldalon lehet elérni.
Így van, és itt tudnak elolvasni minden tudnivalót. Amint elhangzott, fontos az, hogy a középiskolás korosztályt várjuk, tehát aki a 14. életévét már betöltötte, de a 19-et még nem. Érkezett be olyan kérdés, hogy egyetemisták jelentkezhetnek-e. Nos, az egyetemista korosztálynak ez nem szól, tehát kifejezetten a középiskolások a célcsoport. Itt olvashatják az érdeklődők, hogy milyen igazolások kellenek, versenyeredmények, oklevelek, motivációs levél, amiben ugye bemutatják a terveiket, és nagyon fontos, hogy olyan fiatalokat várunk, akik a szülőföldjükön képzelik el a jövőiket. Ugye Kárpátalján ez most nagyon nehéz, de hiszük, hogy vannak olyan fiatalok, akik a nehéz helyzet ellenére otthon terveznek jövőt.
Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, sok erőt és áltást kívánunk a munkájukra, a közösségükre, és próbáljuk nyomon követni a Potápi Árpád János Alapítványt, a Nemzetért munkáját, és tényleg megosztani a hallgatókkal minden információt, amit önöktől származik.
Köszönjük szépen a lehetőséget!
Az elmúlt percekben debreceni Tóth Gabriellával, a Potápi Árpád János Alapítvány kuratóriumi tagjával beszélgettünk.
Long ago, thinking I knew everything. I let love in my soul, started listening to the choir sing. When I let down all my pride, was the death that saved my life. And that's how I know the darkest night's still in with the sunrise. 'Cause love's got a way of bringing healing to a heartache, hey. Making beauty from the ashes, breaking chains one after another, putting old lies to shame. Sisters and brothers, the mountain looks too great, but love's got a way. Oh, 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 yeah, 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 love's got a way. Oh, 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 oh. The truth of its nature is always give and never take. It flows with that freedom, surrendering itself away. Carves canyons through the stone, tells the rivers to run home. And that's how I know there's a hand in mine walking this long road. Love's got a way of bringing healing to a heartache, making beauty from the ashes, breaking chains one after another, putting old lies to shame. Love's got a way of looking straight into the eyes of hate, still believing that a world can change. Hold on, my sisters and brothers, the mountain too great. Love's got a way, oh, 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 yeah, 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 love's got a way, oh, 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 getting out of the way.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Sajtótájékoztatót tartott hétfő délelőtt a Mentés Másként Pedagógiai Egyesület a Planetárium kávézójában, ahol adománygyűjtő kampányukat, illetve az április 10-11-én tartandó konferenciájuk programját ismertették. Az esemény után Bilibó Karolával, az egyesület tagjával beszélgetett Pilbák Kincső. A konferenciával kapcsolatos további részletek az egyesület Facebook oldalán találhatók.
Mit tudhatunk a Mentés Másként Pedagógiai Egyesületről?
Az egyesületünk 2025 alakult, úgy, hogy most már a csoport 8., akkor 8., most már 9. éve működik. Az egyesületre való igény úgy fogalmazódott meg bennünk, hogy egyre több meghívottunk szervezetek, akik részt vettek évente a Mentés Másként Pedagógia konferencián, megkerestek minket azzal, hogy közösen pályázhatnánk. Erre az igényre reakcióként így jogi személyiséggé váltunk, és nagyon örülünk, mert idén két pályázatot is, Erasmus Plus pályázatot is be tudtunk nyújtani, aminek várjuk majd májusban az elbírálását.
Az egyesület konferenciát szervez idén, áprilisban, aminek a cselekvőképesség a témája. Erről mit tudhatunk?
A 7. Mentés Másként konferencia témája igen a cselekvőképesség. Ez alatt arra gondolunk, hogy a kritikai pedagógiai elvei szerint és a demokratikus oktatást képviselve meg szeretnénk találni, vagy mutatni a neveléstudománynak azokat az elveit és módszereit, amelyekkel a tanárok cselekvőképessé tudnak válni, tudnak utat mutatni a mai generáció diákok számára abban, hogy akár válsághelyzetekben, és itt gondolok klímaválság, háború, különböző politikai diskurzusokról, diskurzusok radikalizálódásáról, vagy az egyre növekvő szerhasználat és a technológia okozta stresszfaktorra. Tehát mindezek fényében hogyan vagyunk mi közösségként cselekvőképesek, és mi ezt a neveléstudomány szinterein kérdezzük egymástól, és próbálunk válaszokat nyújtani rá.
A konferencia hol, mikor lesz, illetve a regisztrációról mit lehet tudni?
A konferenciát idén is Kolozsváron, az Apáczai Csere János Elméleti Liceumban szervezzük. Köszönjük szépen, hogy ebben az évben is teret adnak nekünk, helyszínt biztosítnak. És a konferencia dátuma az április 10-11, ez egy teljes pénteki napot, és a szombati napnak a majdnem délutánban nyúló időszakát jelenti. És akkor, hogy hogyan lehet regisztrálni az eseményre? Hát most március 9-ig adománygyűjtő kampányunk van, és sorban felfedjük mindegyik meghívottunkat, majd március 10-től lehet regisztrálni. A linket megtalálják a Facebook és Instagram oldalunkon. A régi konferenciákhoz hasonlóan a műhelyekre nem a jelentkezés sorrendjében lesz a válogatás, tehát ha egy műhelyre a létszám betelik, akkor nem zárjuk le a regisztrációt, hanem későbbiekben fogunk mi visszajelezni arról, hogy bejutott-e az adott személy a műhelyre vagy sem, és ez olyan kritériumok alapján fogjuk eldönteni, mint hogy valaki részt vette eddig a konferenciákon, vagy új, előnyben részesítjük az újakat, ezen kívül előnyben részesítjük azokat, akik távolról érkeznek, hátrányos helyzetű közösségekben dolgoznak, hasonló kritériumok.
A meghívottakkal kapcsolatban felmerült az adománygyűjtő akciónak is a témája itt a sajtótájékoztatón. Erről az adománygyűjtésről mit lehet tudni, illetve a meghívottakról mit lehet tudni?
A konferencia finanszírozását egy közösségi adománygyűjtéssel oldjuk meg. Itt finanszírozás alatt nem nagy összegeket kell érteni, csupán annyit, hogy innen is hívtunk Magyarországról szakembereket. Nekik szeretnénk biztosítani ebből az összegyűjtött pénzből az utazási költségeiket, a szállást és az étkezést valójában minden meghívottunknak. A sprizsina.ru oldalon gyűjtünk, 5000 lejt szeretnénk összegyűjteni. Ebből már kigyűlt, hát kicsivel több, mint egy meghívott finanszírozása, 6 ember támogatására várjuk a pénzt. Nekik a neveiket nem fedhetem még fel, ugyanis az a kampányunk stratégiája, hogy ahogy kigyűl egy meghívottra a pénz, úgy fedjük fel a neveiket. Valójában egyre már kigyűlt, ő Csatári Tamara, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány embere, aki vitaklubokkal kapcsolatban fog beszélni nekünk, és vitaműhelyt fog tartani a konferencián. Egyéb meghívottaink helyiek. Nagyon szeretnénk ezt erősíteni, hogy minél több helyi és fiatal is tudjon bekapcsolódni a konferenciákba. Azt kell, hogy mondjam, hogy szokásos, de a cselekvőképességhez nagyon kapcsolódó témákban hívtuk őket. Itt van, mindig bekapcsoljuk a hátrányos helyzet szempontját, tehát roma oktatással kapcsolatban, és annak felmérésével kapcsolatban fog műhelyt tartani Kis Tamás szociológus, múzeumpedagógiával kapcsolatban Ladó Ágota várja a pedagógusokat az Alluvial interdisziplináris kiállítótérbe, a Munka című kiállítást fogja bemutatni és mesélni a pedagógusoknak arról, hogy a kiállítóterek hogyan segíthetnek a nevelésben. A szexuális nevelés is újra téma. Abrut Bányai Melinda jön hozzánk, és abban fog segíteni a gyakorló pedagógusoknak, hogy felismerjék, ha egy diák jeleket mutat arra, hogy otthon nincs biztonságban, tehát a családon belüli erőszak felismerésében fog segíteni ez a műhely. Montessori típusú matematika oktatásról, oktatással kapcsolatban fog eszközöket és módszereket hozni Zágoni Jutka, a kolozsvári Tálantum református iskola oktatója, valamint én még kiemelném, hogy Ábrahám Annát hívtuk meg, aki magyar és angol szakos tanár, és jelenleg a Vebesbolyai Tudományegyetem pedagógia karán oktat, aki kezdő fiatal pedagógusokkal fog beszélgetni arról, hogy mivel szembesülnek az oktatási rendszerbe való belépéskor. Számos más műhelyünk is lesz, nagyon ajánlom, hogy nézzék meg a programot, a Facebook és Instagram oldalunkon vannak visszatérő vendégeink, de új meghívottaink is, természetpedagógia, drámapedagógia, amiket még nem említettem, térképezzék fel a résztvevők.
Az Egyesület jövőjéről mit lehet tudni?
A Mentés másként eddig is önkéntesen dolgozott, tehát nem volt jövedelmünk ebből a munkából, de hogy azzal, hogy egyesület lettünk, néhány pályázatot sikerült benyújtani, és ezzel az is van, hogy a munkaköreink növelődnek, hiszen továbbra is meg szeretnénk szervezni évente a konferenciát. Erre az önkénteseink segítségét várjuk, és szeretnénk, hogyha a csapatunk bővülne. Ugyanakkor az eddigi években állandósult tagjainkkal pályázatokon fogunk dolgozni. Az egyik pályázat, amit sikerült benyújtani, egy berlini és egy budapesti egyesülettel közösen pályáztunk, ez pedig a demokratikus oktatás feltérképezése, vagy a demokratikus elvek feltérképezése a helyi közoktatásban. Tehát minden ország, a három ország egyesülete adatgyűjtésbe kezd. Nagyon sok pedagógussal szeretnénk beszélni arról, hogy mit tapasztal a mikro- és makroszinten, hogyan valósul meg a demokrácia a romániai közoktatásban, tehát rendszer szinten mennyire demokratikusan hozódnak meg a döntések, a struktúra arról, hogy hogyan és mit tanítunk, és mikroszinten, hogy egy-egy intézmény közösségében, diákok között, tanárok között mennyire valósulnak meg a demokrácia elvei.
Az elmúlt percekben Billy Bow Karolával, a Mentés másként Pedagógia Egyesület tagjával beszélgettünk.
fall around our feet, over those we meet, coloring all the gray that we see. Rainbow colors of assorted hues, come exchange of blues for his love that used to shine.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. 12 éves lett a Tesó blog. A KRISZ, vagyis a Keresztény Református Ifjúsági Szövetség online felülete az elmúlt években nem csak egyházi, hanem társadalmi és kulturális kérdésekben is megszólalt, keresztény szemlélettel reflektálva a világ történéseire. Hitről, közéletről, médiáról és a fiatalokat érintő témákról is rendszeresen olvashatunk náluk. A 12 éves jubileum kapcsán Laskoti Zoltán főszerkesztővel beszélgetünk az indulásról, az elmúlt évek tapasztalatairól és a jövő tervéről. A riporterek Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
Azt gondolom, hogy a kárpátaljai fiatalság jelentős százaléka olvasott Tesó újságot, a KRISZ-nek az újságát, ami éven keresztül a kis közösségünknek egyik meghatározó kis visszatekintő lapja volt, amely sajnos idővel gyakorlatilag átalakult, de most azért más formája van, és gondolok, akkor februárban volt 12 éves, és e kapcsán is zajlik a beszélgetés. Gratulálunk az elmúlt 12 év munkátokhoz.
Állásan köszönjük szépen.
Hogyan indul a Tesó blog? Mi volt ennek a kezdeti formája?
Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján, más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk. Én ezt a megbízást úgy fogadtam el Sipos József akkori KRISZ elnöktől, hogy egy picit gondoljuk át ennek az újságnak a megjelentetését, terjesztését, és próbáljunk optimalizálni minél kevesebb erőbefektetéssel és minél kevesebb energiabefektetéssel, minél több fiatalt elérni. Ezért elengedtük a nyomtatást, nagyon nehéz volt elengedni ezt az újságot. Engem is rengeteg nosztalgia köt hozzá, meg vannak még lefűzve a régi számok, és az oldalunkon el is érhetők egyébként digitálisan a régi számok, de aztán 2014. február 17-én elindult a Tesó blog 3 bejegyzéssel, és onnantól fogva egészen a mai napig több-kevesebb intenzitással, de folyamatosan 12 éve működünk és gyártjuk az értékes tartalmakat, hiszen mi nem más blogok tartalmait osztjuk meg, hanem a blog működése mögött valóban van egy alkotói munka, úgy a web oldal fenntartása mögött, mind a korrekciós szinten, mind a szövegek létrehozása mögött, ezért nagyon hálásak vagyunk. Azért is hálásak vagyunk, hogy ez a blog már régen túlnő felnőtte azt, amire hivatott a Tesó újság, hiszen már nem Kárpátalja és nem csak Kárpátalja a célterületünk és célközönségünk, hanem az olvasottsági adataink alapján a Kárpát-medence, sőt a tengeren túl magyar reformátussága is olvas minket, aminek mi nagyon örülünk, és nagyon nagy áldásként éljük.
Ugye, aki a Tesó blogra és azon belül a bemutatkozásra téved, ott a blog tulajdonképpen szolgálatként határozza meg önmagát. Mit jelent az online térben szolgálni?
Ez egy nagyon széles kategória. Számunkra azt jelenti az online térben szolgálni, hogy kevés alkalommal találkozunk egymással offline körülmények között. Kevésszer tudunk meginni egymással egy kávét, mondjuk, hogy elbeszélgessünk, de van egy közös cél, amit jelenleg én Kárpátaljáról, aztán többször kezdtünk Magyarországról, Nyugat-Európa más részéről. Volt olyan, hogy a tengeren túlról dolgozott be valaki hozzánk, tehát ezeket a fizikai határokat és nagyon sokszor lelki határokat is átlépve mégis tudunk egy célért dolgozni. És az online szolgálatot mi valóban úgy éltük meg, mint ahogy az imádkozó ember sokszor a közösséget megéli a tőle távol lévővel, lehet, hogy 100 kilométerek választanak minket egymástól, de az Istennél találkozunk, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy a fizikai határok nem befolyásolják ezt a szolgálatunkat, és így tudjuk végezni egy célért az evangélium képviselete ügyében, illetve azért, hogy bizonyságot tegyünk a hitünkről és hitvallásunkról, ami szintén megtalálható az oldalunkon.
Beszéljünk kicsit a stábtagokról, mert ha nézzük a cikkek feletti neveket, akkor nagyon ismerős nevekkel találkozunk.
Egy olyan szerkesztőgárdával indultunk el 2014-ben, amit megörököltünk részben a régi Tesó újságból, és azóta is fontosnak tartjuk, hogy ez a szerkesztőgárda folyamatos megújulás, változás közben kész legyen befogadni újabb tagokat. Több pályázatot is hirdettünk, alkotói pályázatokat, ahol új szerzőket kerestünk, és soha nem fáradunk el új arcokat keresni. Ezért nagyon változatos a szerkesztőgárda, hogyha végignézitek a neveket, találhattok ott olyanokat, akik évek, évtizedek óta szolgálatban vannak Kárpátalján, és vannak olyanok, akik talán még most tanulnak felsőoktatási intézményben, vendégszerzőként, vagy már állandó szerzőként. Vannak olyanok, akik néha-néha írnak egy szöveget, lehet, hogy nem minden hónapban publikálnak, de azért hozzátesznek a blog működéséhez, és szeretjük és szeretnénk ezt továbbra is ilyen rugalmasan tartani, hiszen nekünk tényleg nem az a célunk, hogy valamiféleképpen intézményessé váljunk, hanem hogy ez a szolgálat tovább menjen, ki mikor mivel tud beszállni.
Ugye a szerkesztői gárda az óriási. Hogyan zajlik az együttműködés, hogy hogyan kerülnek ki a posztok?
Van ennek egy szépen bejáratott algoritmusa. Ha megszületik egy szöveg, akkor beküldjük a hónapfelelősnek. Van egy hónapfelelősünk, aki abban a hónapban áttekinti a beérkezett szövegeket, illetve biztosítja azt, hogy minden posztnapunkon menjen ki szöveg, és amikor a hónapfelelős megkapja a szövegeket, továbbítja nekem, mint főszerkesztőnek, korrektornak és webszerkesztőnek. Palai Ferenc a webszerkesztőnk, akinek nagyon-nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, illetve Papszaniszló Adrián az, aki korrektorként nagyon sokat tesz azért, hogy a szövegek szép, ékes formában, gondozottan és logikailag is egységesen jelenjenek meg. És amikor úgymond a szöveget a szerzővel egyeztetve gondozzuk egy picit, illetve alakítjuk, ha szükséges, akkor kerül ki a felületünkre, és onnantól fogva a szöveg önálló életre kell. És megjelenik vagy más kárpátaljai médiumok reposztjában, vagy magyarországi médiumok reposztjában, vagy lesz belőle nyomtatott anyag, és így készült már belőle kiadvány is, imaséta is. Úgyhogy onnantól fogva számunkra a legérdekesebb, hogy mi lesz abból, amit kiadunk a kezünk közül.
Igen, a kiadványok szempontjából is érdekes, hogy nem olyan rég, pontosabban már láthattuk, illetve sokan foghattuk is a mellesleg van Szentilek is Tesőblog kiadványt, ami azért érdekes, mert ezt Olasz Timitől hallottam, bár ne ő is csak hozta valakit, hogy amikor olyan stresszes volt a helyzet, akkor mindig azt mondta, hogy mellesleg van Szentilek is, és ez mindig megmaradt az én lelkemben, és ebben egy kiadvány is született.
Így van, ez egy pünkösdi kiadványunk, ami egy hiánypótló szándékkal született, ugye a pünkösd ünnep körét járjuk körbe benne, illetve a lélek ajándékainak a témáját járjuk benne körbe, ami úgy református tanításban jelen van, de nem mindig teszünk rá akkora hangsúlyt, hogy erről egy külön kiadvány is készüljön, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez a kiadvány elkészülhetett, és én különösen személyesen is hálás vagyok Idős Pocsai Sanyi bácsinak, hogy megírta az előszót ez a kiadványhoz. Egy hatalmas biztatás volt nekünk, hogy ő vállalta, hogy ezt a kiadványt így népszerűsíti, és így mutatja meg, hogy milyen lelki értékek találhatók benne.
Melyek azok a témakörök, amelyek így a legnagyobb visszhangot váltják ki, vagy amelyekről úgy gondoljátok, hogy az olvasók körében igazán érdekel téma?
Régebben próbáltunk az olvasók közönség segítségével rászűrni azokra a témákra, amikről írjunk, és ez a próbálkozás részben hozott eredményt, de módszert váltottunk, és az írások aktualitása mindig az adott egyházi év ünnepeihez igazodik, legyen szó akár adventi kalendáriumról, adventi naptárról, amit minden nap posztolunk advent idejében, vagy esetleg bőti sorozatról, ami pont vasárnap indult el, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, Olasztémi zseniális írással indított. Ma is jött ki új tartalom, pénteken is fog kijönni új tartalom, ajánlom mindenkinek ezt a sorozatot, illetve hát ezen túl az életkori sajátosságainkat felhasználva, és azokat a kihívásokat felhasználva, amikkel küzdünk, ezeket a kihívásokat is előhozzuk. Ha már megharcolt kihívások, akkor próbálunk egy pici kiutat is mutatni belőle. Illetve mivel van köztünk szakképzett, lediplomázott, például pszichológus, lelki dolgokkal foglalkozó szakember, az ő írásaiban azért a szakma is megjelenik. Tehát ilyen szakmai jellegű cikkek is vannak.
Miért érdemes ezzel a változó világgal felvenni a versenyt, akár a médiák szempontjából is, mert a reformáció idején tudjuk, hogy kocsmadolók azok voltak azok az eszközök, amik legtöbb ember tudták elérni, és ezt alkalmazták a reformáció korában. Ma láthatjuk, hogy muszáj vagyunk lépést tartani az információknak a formációival is, és itt ezeken a tereken, digitális tereken megjelenni keresztényként. Hogyan látod ezt a fajta megjelenésnek a munkáját, mennyire tud beépülni azzal, hogy embereket érjen a keresztény tartalom?
Nyilván az embereket ott kell keresni, ahol vannak, ahol az idejük legnagyobb részét töltik, és nem szerettük volna parlagon hagyni az online teret. Magvetés évében fontos elmondani azt, hogy nem csupán abban a földben végezhető a magvetés, ami kézzel fogható, nem csupán az organikusan elérhető embereket kell elérnünk egyházként vagy keresztényekként, hanem meg kell próbálnunk elérni azokat, akik picit távolabb vannak gyülekezettől, egyháztól, közösségtől, legyen ez a távolság kilométerben, méterben mérhető, vagy egy lelki távolság. Úgy tapasztaltuk meg, hogy pont a blog eszköze segített azoknak, akik talán lelkileg távolodtak el a helyi közösségtől, egy picit visszatalálni és újra kapcsolódni. Úgyhogy mi nem versenyeztünk és nem versenyezünk senkivel, mert a versenynek mindig az a vége, hogy összehasonlítások születnek, és vagy elmarasztaljuk, vagy túldicsérjük magunkat, viszont igyekszünk ott megtalálni az olvasóinkat és leendő olvasóinkat, ahol éppen vannak, és hogyha valakinek csak egy lépést segítünk az ő hitének fejlődésében, erősödésében, mi már akkor győztünk. Tehát nincs verseny, győzelem van.
Mennyire kihívás ma ebben a nagy digitális zajban mélyebb tartalmakat közölni, és ténylegesen elérni az ifjúságot, hiszen ez szerintem egy óriási feladat.
Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás, amivel küzdünk napról napra, és számunkra is kérdés egyébként, hogy mennyire tudjuk elérni a fiatalságot, mivel azt látjuk, hogy csökken a figyelem, és csökken az elolvasható karakter mennyiség. Ezért inkább arra törekszünk, hogy az írásaink gondolatébresztőek és nem kifejtősek vagy kivesézőek legyenek. Arra törekszünk például ezzel a bőti sorozatunkkal is, hogy 2 darab percbe beleférjen az az elmélkedés, amivel elindítunk. Legyen ez egy szikra, mondjuk úgy, mint ahogy az autóban is szükség van egy szikrára, hogy belobbanjon az üzemanyag. Legyen ez egy szikra, amivel elindulhat valami az olvasóban. És hát nagyon reméljük, hogy akiket elérünk, azokban elindul valami, mert nem csupán a fiatalok a célközönségünk most már. Hogyha az oldalunk algoritmusát nézzük, akkor a célközönségünk a 20-30 évesektől elkezdett inkább eltolódni, akár a 40 és 50 évesek felé is. Úgyhogy egyáltalán nem szeretnénk magunkat úgy látni, mint akik csak a fiataloknak posztolnak. Szeretnénk mindenkinek nyújtani valamit azáltal, amit Istentől kaptunk.
Egy-két elérhetőséget mondjunk el, és a megjelenésnek az időpontját, ugye hetente 3 alkalommal jelentek meg új anyaggal, és egy pedig egy visszatekintő. Erről mesélkerek nekünk még azért.
Így van. Érdemes folyamatosan nézni a Tesó blog oldalát, hiszen 12 év alatt felgyűlt annyi tartalmunk, archivált tartalmunk, illetve a régi Tesó újságnak is ott vannak az archivált részei, hogy minden nap talál valami frisset, finomat sem megézni magának az ember. Akár még a régi tartalmakat is érdemes újra elolvasni. De hetente 3-szor igyekszünk jelentkezni egy átlagos héten friss tartalommal. Kedden, pénteken és vasárnap van posztnapunk. Csütörtökön pedig mindig egy régebbi tartalmat osztunk meg. Ez követhető a közösségi média felületünkön, illetve igyekszünk, hogy mindig frissüljön valamire, valamennyire a blog tartalma. De még egyszer szeretettel biztatok mindenkit arra, hogy csemegézzen az elmúlt 12 év terméséből, hiszen lehet, hogy ott érik éppen aktuális üzenetek, amik megíródtak néhány éve, és most elolvasva esik le valami belőle. Én nagyon sokszor élem meg ezt, amikor egy szerkesztőtársamnak, vagy akár a saját magam írását előveszem, és így csapok a fejemre, hogy hol voltam én lelkileg, agyban, gondolatban 2 évvel ezelőtt. Nem 12 év, 2 évvel ezelőtt, és hálát adok azért, hogy azóta értem, azóta megértettem új dolgokat, hogy érdemes ezt a kincses bányát felfedezni. És erre biztatlak titeket is.
Az elmúlt 12 év azt mutatja, hogy van igény a hiteles, keresztény értékrendű online tartalomra. A Tesó blog ma is igyekszik megszólítani és gondolkodásra hívni olvasóit. Laskoti Zoltánnal, a Tesó blog főszerkesztőjével beszélgettünk a jubileum kapcsán.
Határtalan. 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 Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Európa 7 legveszélyeztetettebb örökségi helyszíne közé került az Őralja Boldogfalvi Református templom. A program szakértőket mozgósít és megakadályozza a szakszerűtlen beavatkozásokat, illetve elősegíti a köz- és magánszférából érkező támogatások és finanszírozások biztosítását. A programról, annak működéséről és céljáról Magsai Ádám örökségvédelmi szakember, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elnöke, az M&M Design tervezőiroda tulajdonosa és vezetője beszél. A riporter Pilbák Kincső.
1999 óta foglalkozik veszélyeztetett műemlékek dokumentálásával és megmentésének előkészítésével. Európa 7 legveszélyeztetettebb örökségi helyszíne közé került 2026-ban az Őralja Boldogfalvi Református templom. A helyszínt a kolozsvári Kelemen Lajos épített örökségvédelmi társaság jelölte. Ön a társaság elnökeként bemutatná a programot, annak feltételeit, célját?
Igen, természetesen. Tehát a 7 most endangered, magyarul a 7 legveszélyeztetettebb, az Európa Nostra egyik legfontosabb európai programja, amely a legsérülékenyebb örökségi helyszínekre irányítja rá a figyelmet, és szakmai segítséget mozgósít. Kihangsúlyoznám, hogy itt nem egy pályázati díjról, kitüntetésről van szó, hanem egy mentési folyamat elindításáról. A kiválasztott 7 helyszínhez nemzetközi szakértői csapat kapcsolódik, ellátogattak majd a terepre, és velünk együtt konkrét beavatkozási javaslatokat tesznek, aminek alapján folytathatjuk a munkálatokat. A program az European Investment Bank Institute, tehát az Európai Befektetési Bank támogatásával működik, és a helyszínek 10.000 eurós ösztönző támogatásra is jogosultak, ami a sürgős lépések és a tervezés elindítását segítheti. A cél összefogni a helyi tulajdonost, a közösséget, az intézményeket és az európai szakértelmet, hogy a vízhelyzetet hosszú távon fenntarthatóan megmenthessük.
Mit tudunk a templomról, hogyan válhatott a programnak a részévé?
Hát az Őralja Boldogfalvi Református templom a Hátszeg vidékén, Hunyad megyében található, 13. század végén épült és a román korai gótika átmenetét mutatja. Különleges értéke a több korszakból származó középkori falképek együttese, amelyek ritkák és rendkívül sérülékenyek. A program részévé úgy válhatott, hogy a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság jelölést készített, a helyi egyház és közösségi szereplőkkel egyeztetve, és bemutattuk a helyszín európai jelentőségű, ugyanakkor fokozatosan állagromlás fenyegeti. Az Európa Nostra értékelése alapján a templom megfelelt a fő szempontoknak: jelentőség, kockázat mértéke, a közösség elköteleződése és a reális mentési potenciál.
A felújításhoz átfogó rehabilitációs projektet javasoltak. Ez a projekt mit tartalmaz, mire lehet számítani?
Tehát mi ennek az épületnek a felújításával kapcsolatosan benyújtottunk már egy pályázatot tavaly a Instituto Național a Patrimoniului, tehát igazából a romániai hivatalos műemlékvédelmi szervezethez, intézményhez, ahova elkészítettük ezt a munkálat összefoglalót igazából, hogy mire lenne szükséges. Az érdekesség az, hogy én 1999 óta ismerem, foglalkozom kisebb-nagyobb akciók keretén belül a templommal, és ennek az ismeretanyagnak a birtokában állítottuk össze a következőt. Tehát a javasolt rehabilitáció felújítás lényege az, hogy először a kiváltó okokat kezeljük, és csak utána a legérzékenyebb értékeket. Ez általában 4 lépcsős folyamat. Itt zárójelben elmondanám, hogy ez egyértelmű azután történik, miután minden engedély meg műemlékes jóváhagyás megtörténik. Az első az azonnali állapotfelmérés és monitoring, pontos diagnózis, nedvesség és repedésvizsgálatok, tartószerkezeti szakvélemény és a igazából megelőző védelmi lépéseknek az összeírása. A víz, az esővíz és az esővíz megakadályozásának a bejutása a tetőszerkezetbe, ez a következő lépés, hiszen ha az épület ázik, akkor tovább romlik. 2004-ben volt utoljára zsindely cserélve az épületen, de az a legutolsó szemlevételezéskor kiderült, hogy nagyon rossz állapotban van ismét. A harmadik a falképek szakszerű konzerválása, stabilizálás, tisztítás, konzerválás és dokumentálás. Itt is történtek már korábban lépések, és a szakemberek már összeállítottak egy igazából egy falkép restaurálási stratégiát, tervet, aminek részben a minisztérium által is jóváhagyott engedéllyel rendelkezik. A negyedik a hosszú távú fenntartási terv, tehát igazából a rendszeres karbantartás biztosítása, az üzemeltetési rend és a felelősségek és a finanszírozási útvonal. Tehát nagyon nehéz feladat egy olyan gyülekezetnél a karbantartásról és az üzemeltetésről beszélni, ahol sajnos csak 5 főből áll a gyülekezet, és ezért szükséges a társadalmi és a civil szféra összefogása, hogy a hosszú távú fenntarthatóságot biztosítani lehessen. A program következő szakaszában az Európa Nostra és az Európai Befektetési Bank szakértői majd a helyszíne látogatnak, és egy jelentést készítünk közösen, és ez segít a beavatkozások prioritásának kijelölésében és a nagyobb finanszírozások előkészítésében.
A kolozsvári Szent Mihály templom helyreállításának programkoordinátoraként önnek már van tapasztalata a hasonló projekt levezetésében. Mit ezek a tapasztalatok?
Igen, nem csak a Szent Mihály templomra térnék ki, mert az igazából egy nagyvárosi, nagyon jelentős, nagy gyülekezettel rendelkező épület. Megemlíteném a ugyanilyen sorsú épületeket, mint például a Maros Szent Imrei református templom, az Algyógyi körkápolna, ahol egy ilyen lépéssorozat következtében végre ott is sikerült igazából megmenteni az enyészettől, és életet vinni ezekbe a templomokba is. És hát figyelemfelkeltés egyértelműen cselekvés kell, hogy kövesse. Tehát ez a Őraja Boldogfalvi templom esetében ezt a következtetést vonhatom le, hogy most akkor teljes gőzzel kihasználva ennek a úgymond lehetőségét, hogy Európa szeme elé kerültünk, és remélhetőleg nagyon sokan a hátunk mögé állnak szakmai és anyagi támogatással. Annyit szeretnék elmondani, és köszönetet mondani a Román Kulturális Minisztériumnak, hogy a eredmény hirdetés bejelentése után a gyors reakciót és a felajánlott támogatás segítséget. Nagyon értékelendő ez a gyors reakció, és még egyszer csak egy köszönetet tudok mondani. Köszönöm.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincs összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.